Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ipart és a munkahelyeket meg kell védeni. A kormánynak lesz két akcióterve, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás hátrányosan érinti a Magyarországon működő cégeket, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, a Magyarországról Amerikába menő termékek direkt és indirekt formában 11 milliárd dollárt tehetnek ki. Ehhez jön a 15%-os vám, azaz 1,5 milliárd dollárról lehet beszélni. Két akciótervet kell a kormánynak kidolgoznia, egy munkahelyvédelmi akciótervet, hogy ne úgy reagáljanak a magasabb vámtételre a Magyarországon működő nemzetközi cégek, hogy embereket bocsátanak el, illetve kell egy iparvédelmi akcióterv is, nehogy az történjen, hogy bezárnak bizonyos üzemeket, mert nem éri meg az Amerikába történő export a vámok miatt. Tedd le a terhed néven új program indul, amelynek keretében a 112-es segélyhívó számon állami gondoskodásban lévő gyermekekkel kapcsolatos bántalmazást, abúzust lehet bejelenteni, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a rendvédelem és a gyermekvédelem együttműködésében megvalósuló program rendezett körülmények között segít mindenkinek letenni a múltbéli terhét, azért, hogy a gyermekvédelemben rend legyen és nyugalom. A napokban érkeznek a családi adókedvezmény, a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj megemelt összegei, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konzsófia elmondta, éppen egy hónappal ezelőtt július 1-én indult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, melynek pozitív hatásait éppen az elkövetkező napokban a júliusi bérek kifizetésekor fogják érezni a magyar családok. Hivatalosan is megkezdődött a 2025-2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. Jelentette be a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Üllőn, a Kelló könyvtárellátó közhasznú non-profit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón. Balatoni Katalin kiemelte, a következő tanévben 13 millió tankönyv kerül a diákokhoz, ez 1,2 millió diákot érint szerte az országban. A 13 millió tankönyv mellett 100 ezer fejlesztési eszköz is felkerült arra a listára, amelyből az iskolák választhattak. A terveknek megfelelően befejeződött a Tokaj-Hegyalja Egyetem történelmi jelentőségű főépületének teljes rekonstrukciója, így európai színvonalú, a Comenius hagyományokhoz méltó oktatási körülményeket teremtettek a kampuszon, közölte a Tokaj-Hegyalja Egyetem. 1 milliárd forintos támogatást kap a 2029-ig tartó felsőoktatási mentorprogram, mondta Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár. A politikus közölte, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már 16 éve működtet kortárs segítő programot, ezt erősíteni most meg a kormány azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít. Az idei Forma 1-es Magyar Nagydíj versenyhétvégéjén 1500 rendőr teljesít szolgálatot, és több mint 200 kamera figyeli a helyszíneket a gördülékeny forgalomirányítás és a bűnmegelőzés érdekében, mondta el a távirati irodának a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője Mogyoródon. Beluzsárné Belica Andrea a Hungaroring főbejáratánál felállított ideiglenes rendőrőrsön közölte, kiemelt bűncselekmény, szabálysértés vagy nagyobb baleset tavaly sem történt. Az elmúlt 4-5 évben látható, hogy az emberek egyre alaposabban tájékozódnak, időben elindulnak, így egyre kevesebb a fennakadás. A rendőrség augusztus 4-e és 10-e között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez, közölte az ORFK. Azt írták, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, hívták fel a figyelmet. Visszaállította az ukrán parlament a korrupció ellenes szervezetek függetlenségét. Egy olyan heves tiltakozást kiváltó törvényt írtak felül, amelynek értelmében az ukrán korrupció ellenes hivatal és a különleges korrupció ellenes ügyészség az elnökhöz közel álló legfőbb ügyész felügyelete alá került volna. Végül az időjárásról. Az ország északnyugati felén megnövekszik a felhőzet. Ott erősen felhős borult lehet az ég, másutt derült időre van kilátás. A felhősödéssel párhuzamosan nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a légmozgás gyenge marad. Éjjel a hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Az egyház küldetése, hogy mindenütt hirdesse a békét a világnak. Leó pápa beszéde a digitális misszionáriusokhoz. Leó pápa felhívása: meg kell őriznünk Helsinki szellemét, hogy kitartsunk a párbeszédben. 14. Leó a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt támadásról. Imádkozom az üldözött keresztényekért. Profit. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra.
Az egyház küldetése, hogy mindenütt hirdesse a békét a világnak. Leó pápa beszéde a digitális misszionáriusokhoz. Az influencerek és digitális misszionáriusok jubileumi zarándokat alkalmából július 29-én délelőtt a Szent Péter Bazilikában Luis Antonio Tagle bíboros az evangelizáció dikasztérium evangelizációért és az új rész egyházakért felelős első szekciójának proprefektusa mutatott be szentmisét, amelynek végén 14. Leó pápa olasz, angol és spanyol nyelvű beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy javítsák meg a hálókat, hirdessék a békét a háború drámai helyszínein és a lét értelmét elvesztett üres szívekben. A szépség és az igazság fénye győzheti le az álhírek logikáját. A pápa a következő küldetéseket bízta a digitális misszionáriusokra. Vigyék el a feltámadt Jézus ajándékát a világ végső határáig, a reményt vesztett egzisztenciális határokig, táplálják a keresztény humanizmus kultúráját és építsék a szeretet hálózatát.
La pace sia con voi.
Béke veletek! Kezdte beszédét a pápa, utalva rá, hogy korunkban, amikor háborúk dúlnak, különösen nagy szükségünk van a békére. Erre hív ma is a feltámadt Jézus köszöntése: béke veletek! Idézte a Szentatya János evangéliumának szavait, hangsúlyozva, hogy ez az egyház küldetése, hirdetni a békét a világnak. Az Úr békéjét, aki legyőzte a halált, és elhozta számunkra Isten bocsánatát, nekünk adja az Atya életét, és megmutatja a szeretet útját. Ezt a küldetést bízza ma az egyház a digitális misszionáriusokra is, akik a fiatalok jubileuma alkalmából jöttek el Rómába. Szentévi zarándoklatuk során megkívánják újítani arra irányuló elkötelezettségüket, hogy keresztény reménnyel táplálják a közösségi hálózatokat, a digitális környezetet. A békét mindenütt keresni, hirdetni kell. A háborúk helyszínén csak úgy, mint a kiüresedett szívekben, hangsúlyozta Szentatya, megállapítva, hogy ma különösen nagy szükség van misszionárius tanítványokra, akik a világ végső határáig, a remény nélküli egzisztenciális határokig elviszik a feltámadt Jézus ajándékát. Leó pápa ezután a misszió második kihívására mutatott rá beszélében.
Always look for the suffering flesh of Christ in every brother and sister you encounter online.
Arra biztatta a fiatal influencereket, hogy a digitális környezetekben keressék minden fivérben és nővérben Krisztus szenvedő testét. Tőlünk, tőlük függ, hogy emberi marad-e a technológia által mélyen átitatott mai kultúra. A világban való létünket, a többiekkel és Istennel való kapcsolatunkat a tudomány és a technológia befolyásolja, de semmi olyan nem származhat az ember értelemből, ami megalázza mások méltóságát. A hálózat szépsége akkor valósul meg, ha a küldetésüknek megfelelően a keresztény humanizmus kultúráját táplálják. Az egyház mindig arra törekedett, hogy minden kort Krisztus fényével és reményével világítson meg, hogy megkülönböztesse a jót a rossztól, fejtette ki beszédében Leó pápa. Ma a digitális kultúra, a mesterséges intelligencia korában kötelességünk, hogy közösen kidolgozzunk egy olyan nyelvezetet, amely hangot ad a szeretetnek. Nem pusztán a tartalmak összeállításáról van szó, hanem arról, hogy találkozzunk a szívekkel, keressük fel a szenvedőket, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjék az Urat, hogy meggyógyuljanak sebeik. Mindenek előtt saját magunkból és szegénységünkből kell kiindulni, levetve minden álarcot, felismerve, hogy nekünk elsőként van szükségünk az evangéliumra. Leó pápa ezután a harmadik felhívást elemezte, amelynek értelmében ő is felhívást intézett a digitális misszionáriusokhoz: menjetek és javítsátok meg hálóikat. Jézus akkor hívta meg első apostolait, amikor éppen halászhálójuk javításával voltak elfoglalva.
Nos pide hoy construir otras redes, redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito.
Kérése nekünk is szól, sőt, ma arra kér, hogy egyéb hálókat építsünk, a kapcsolatok hálóit, a szeretet hálóit, az ingyenes megosztás hálóit, amelyekben a barátság legyen hiteles és mély. Hálózatokat, ahol megjavíthatjuk, ami elszakadt, ahol kigyógyulhatnak a magányból, nem a követőket számolva, hanem megtapasztalva minden egyes találkozásban a szeretet végtelen nagyságát. Olyan hálózatok, amelyek inkább a másiknak adnak teret, mint saját magunknak, ahol nincs olyan információs, szűrő buborék, amely elfedni a leggyengébbek hangját. Hálózatok, amelyek felszabadítanak, amelyek újra felfedeztetik velünk, hogy milyen szép egymás szemébe nézni. Az igazság hálózatai. Így minden megosztott jó történet egyetlen hatalmas hálózat csomópontja lesz, a hálózatok hálózata, Isten hálózata. Legyetek hát a közösség ügynökei, akik képesek megtörni a megosztottság, a polarizáció, az individualizmus és az egocentrizmus logikáját. Krisztusra összpontosítsatok, hogy az igazság szépségével és világosságával legyőzzétek a világ, az álhírek, a felszínesség logikáját, hangzott a Szent Atya buzdítása. 14. Leó pápa beszéde végén az Úrra bízta a fiatal influencerek tanúságtételét, majd köszönetet mondott mindazért a jóért, amit tettek és tesznek életükben, álmaikért, amelyek megvalósulásán tevékenykednek, az Úr Jézus és az egyház iránti szeretetükért, a szenvedőknek nyújtott segítségükért, a digitális utakon való előrehaladásukért.
Leó pápa felhívása: meg kell őriznünk Helsinki szellemét, hogy kitartsunk a párbeszédben.
Il primo agosto ricorrerà il 50° anniversario della firma del atto finale di Helsinki.
Augusztus 1-én ünnepeljük a Helsinki záróokmány aláírásának 50. évfordulóját, mondta Leó pápa a szerdai általános kihallgatáson a Szent Péter téren, amelyre a nyári pihenő időszaka óta először került sor. Emlékeztetett arra, hogy a hidegháború kontextusában a biztonság garantálásának vágya által vezérelve 35 ország új geopolitikai korszakot indított, szorosabb kapcsolatokat ápolva kelet és nyugat között. A Helsinki egyezményt, más néven a Helsinki záró okmányt 1975. augusztus 1-én írták alá. A nyilatkozat egy mérföldkőnek számító megállapodás volt, amelyet a nyugati hatalmak és a Szovjetunió írt alá az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia lezárásakor, azzal a céllal, hogy javítsák a keleti-nyugati kapcsolatokat. Leó pápa szerda délelőtt rámutatott, hogy ez az egyezmény egyben újra a fókuszba helyezte az emberi jogokat, különös tekintettel a vallásszabadságra, amelyet a Vancouvertől Vlagyivosztokig terjedő, akkoriban kialakulóban lévő együttműködés struktúrája egyik alapjának tekintenek. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Szentszék aktív részvétele a Helsinki konferencián, amelyet az akkori államtitkár Agostino Casaroli bíboros képviselt, segített előmozdítani a béke iránti politikai és erkölcsi elkötelezettséget.
Oggi, più che mai, è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki.
Ma minden eddiginél fontosabb megőrizni Helsinki szellemét, kitartani a párbeszédben, megerősíteni az együttműködést és a diplomáciát az elsődleges úttá tenni. Leó pápa a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt támadásról. Imádkozom az üldözött keresztényekért. Azt követően, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy templom ellen halálos támadást követtek el, 14. Leó pápa erőteljes felhívást intézett, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg az ilyen tragédiák megelőzésére.
Dove oltre 40 cristiani sono stati uccisi in chiesa durante una veglia di preghiera e nelle proprie case.
Megismétlem nagy bánatomat a július 26-ról 27-ére virradó éjszaka a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén Komandában történt brutális terrortámadás miatt, ahol több mint 40 keresztényt öltek meg egy templomban az imavirrasztás során és saját otthonaikban. Erre emlékeztetett 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatáson a Szent Péter téren, amely a Szent Atya nyári pihenő időszaka óta az első általános kihallgatás volt. Felhívásában elítélte a halálos támadást, amely a boldog Anuarite plébánián Komandában, Ituri tartományban történt. Több mint 40 ember halt meg vasárnap Kongó keleti részén Ituri tartományban, amikor lázadók megrohamozták a katolikus templomot és tüzet nyitottak a hívőkre. Legalább 38 ember, köztük nők és gyermekek halálát erősítették meg a templomban, míg másokat egy közeli faluban öltek meg. A szerdai általános kihallgatáson a pápa hangsúlyozta, hogy Isten szerető irgalmába ajánlja az áldozatokat. Hozzátette:
Prego per i feriti e per i cristiani che nel mondo continuano a soffrire violenze e persecuzione.
Imádkozom a sebesültekért és a világ minden keresztényéért, akik továbbra is erőszakot és üldöztetést szenvednek. Ezt szem előtt tartva a pápa kiemelte: arra buzdítom a felelősöket helyi és nemzetközi szinten is, hogy működjenek együtt az ilyen tragédiák megelőzése érdekében. A támadást követően a hét elején küldött részvédtáviratában a Szent Atya így imádkozott: ezeknek a vértanúknak a vére váljon a béke, a kiengesztelődés, a testvériség és a szeretet magjává a kongói nép számára. Profit. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra.
Egy fiatal király tanácsot kért egy híres bölcstől. Mondd meg, mit tegyek, hogy gazdagabb legyek, mint elődeim. A bölcs mosolygott, és így válaszolt: jöjj el velem egy útra. Napokon át jártak falvakat, hegyeket, mezőket. A király egyre türelmetlenebb lett. Hol van a gazdagság, amit ígértél? Csak egyszerű embereket látok. A bölcs csak annyit mondott, figyelj. Látták, ahogy egy idős asszony ételt vitt egy beteg szomszédnak. Egy gyermek segített vak édesapjának átkelni az úton. Egy kovács megosztotta kenyerét az éhezővel. A bölcs ekkor így szólt. Látott fenség, a gazdagság nem ott kezdődik, ahol gyűjtünk, hanem ott, ahol adunk. Azok a leggazdagabbak, akik másokat gazdagítanak. A király csendben hazatért, és uralkodása alatt a népe mindig azt mondta róla, nem a pénze miatt volt gazdag, hanem a szíve miatt. Ahogy a fiatal király tanácsot kér a bölcsembertől, mert gazdagabb szeretne lenni, mint elődei, hasonló módon megy valaki Jézus elé, és jogosnak vélt dolgot kér. Igazságos osztozkodást. Jézus azonban nem bonyolódik a jogvitába, hanem egy példabeszéddel világít rá a szív mögöttes vágyára, a kapzsiságra és a birtoklás vágyra. A példabeszéd előadásával megmutatja, hogyan nyerhetünk igazi profitot az életben. Ez az egyetlen profit, amely értelmet ad az életnek. Igazi profitot abból nyerhetek, ha befelé nézek. Nem az a baj, hogy élek a külső, mulandó dolgokkal, hanem az, hogy ezekkel akarom pótolni azt, ami a mélyben van, és félek azt felhozni. Pedig az egyetlen értelmes munka az életben az, hogy felhozzam a mélyből az egyetlen igazi örökséget, kiformáljam a bennem élő Isten arcot, hogy egyre inkább hasonlítsak Krisztusra. Erről beszél Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelének második fejezetében, a 20. versben, amikor így fogalmaz. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Lelki fejlődésünkben is különböző szintek vannak, míg el nem jutunk arra a szintre, hogy Krisztus jusson uralomra életünkben, és az ő életét éljük. Mikor egységbe kerülök végre Krisztussal, és az ő életét élem. Aki a külső vagyont hajszolja, valójában ez a vágy sürgeti, készteti az anyagi javak halmozására, amelynek minden esetben keserű csalódása vége, mert a felhalmozott javakat nem vihettem magammal. Egyetlen dolgot vihetek magammal, amit hoztam, aki bennem van. Ha nem ezen dolgozom, akkor minden esetben csalódást tapasztalok, mert kívül keresem, ami bent van. A lelkélet mélységeit megéneklő művész Zorán ezt így fogalmazza meg. A gyémánt és arany fénye szép. De tiéd ez a fény akkor lehet, csak ha érte a mélybe lemész. Érte mész. Hát indulj és hozz fel onnan. Fénye kárpótol majd minden nehéz percért. Jézus tehát rámutat az igazi, egyetlen és hiteles profit lényegére, ami nem más, mint egyre gazdagabb lenni Istenben. Ő növekedjék bennem. Keresztelő Szent János ezt így hirdeti meg. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. A hamis énnek, az egónak fogynia kell ahhoz, hogy az igazi én, az isteni én nagyobb legyen benne. Ez az igazi gazdagság, az Istenben való gazdagság lényege. Ez az élet értelme. Az egyetlen profit, amit úgymond isteni értelemben növelni kell. Ezt tesz boldoggá. Mi az élet értelme? Gazdagodni a létben, Isten létében. Ennek látható gyümölcse pedig az, hogy egyre nagyobb teret kap a szeretet, és egyre inkább fogy a gyűlölet. Neki növekednie kell bennem, saját magamnak pedig csökkennie, hogy ő legyen bennem egyre nagyobb. Jézus sokszor fogalmazza meg hangosan ezt a vágyat. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem. Tudjam kimondani mindig, legyen meg a te akaratod, hogy ne legyek akaratos. Ha nem az ő akaratát keresem, akaratos leszek. Egyre önzőbbé válok, magam körül forgok, és ez nem csak külső javak hajszolásában és gyűjtésében nyilvánul meg, hanem helytelen karrier és hatalom építésében is. Mindenkit letiprok, aki nem az én elképzelésem szerint szeret. S tehetem ezt a szeretet hangoztatásával is, csak hogy magam egóját építhessem. Még az egyház embereit is ennek szolgálatába állítom. Az ilyen életmódnak szokott szörnyű vége lenni, mert az ego építésével nem lehet átjutni Isten országába. A példabeszéd gazdag embere egyedül gondolkodik, önmagának beszél, Mit tegyek? Gyűjtöm. Mondom magamnak. Hiányzik az emberi kapcsolat, a hála, az Isten. Ezért fontos, hogy ne csak gyűjtsek, hanem kapcsolódjak. Ne csak tervezzek, hanem éljem meg az életet. Ne csak féltékenyen őrizzem, amin van, hanem legyek gazdag Istenben.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra Profit címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a hivatásokról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Hadobás Zoltánnal. Műsorunk a 2020. szeptember 25-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis összejövetelünkön, beszélgetésünkön, és a mai és a következő adásban egy nagyon komoly témát választottunk, ami mindenkinek nagyon tetszett, és hát remélem, hogy nagyon jó beszélgetés is kerekedik belőle, és a kedves hallgatók is szívesen fogják ezt venni. Hát a témánk a hivatás. Kicsit kutakodtam, és kíváncsi voltam, hogy mit is mond a szótár a hivatásról, hogy hogyan is értelmezi a hivatást. És aztán egy kicsit beszélgettünk róla. A hivatás elhivatottság, rátermettség, egy feladat elvégzése iránt, egy munkakör, pálya, foglalkozás iránt érzett lelki hajlam, belső vonzódás. De a hivatás lehet foglalkozás, kenyérkereseti tevékenység, amelyet ilyen elhivatottság alapján végeznek. Vagy életcél, amely egy személy életének vezérfonala, tevékenységének legfőbb értelme. Ezt találjuk a hivatás kifejezés alatt, és aztán most akkor feltenném a körkérdésemet, hogy a te számodra mit jelent ez a kifejezés, hogy hivatás. Zoli?
Hát inkább a definíció másik részével értenék egyet, tehát mindenképpen számomra az életemben a hivatás vagy a meghívás, és gyakorlatilag ezt a másik szót is alkalmazhatnám rá, az emberek szolgálatára történő olyan munkavégzés vagy életmód is mondható, amelyikben megnyilvánul mindenképpen a másik szolgálata és a másikért való küzdelem, és ezt úgy tesszük, hogy nem is várunk érte elsősorban anyagi érdekeket, hanem ez belülről úgy fakad, amiért áldozatot is hozunk. Azaz, hogy nem minden esetben egyezik a hivatástudatunk, a hivatásunk azzal, amit csinálunk, amiből megélünk. Az én életemben, hogyha lehet ilyet is mondani, akkor én szerencsés vagyok, mert talán társadalmi meg is elismert hivatást választottam. az életemben, én tanár lettem, és ebben úgy éreztem, hogy ki is tudok teljesedni. Aztán persze az élet hoz más és más fordulatokat, most jelenleg nem tanárként dolgozom, de az emberekkel való kapcsolatteremtés és az emberekért való munkálkodás az továbbra is megmaradt, és ezért most közösséget vezetek. Tehát én úgy érzem, hogy ezt kaptam talán karizmákat is, vagy az életemben volt számos olyan helyzet, amikor megmutatkozott, hogy jó úton járok, és ez így motivál az életemben.
Cili?
Olyan érdekes volt, amikor ezt a témát felvetetted, hogy pont egy baráti beszélgetés, egy keresztény baráti beszélgetés is felvetődött ez a téma, és mindenkinek akkor is körbeadtuk a szót, és mindenki elmondta, hogy talált rá a hivatására, vagy mi a hivatása. És a definícióthoz kapcsolva, amit felolvastál, vagy definícióhoz kapcsolódva, én inkább a végéről közelíteném meg. Tehát ugye az ember lineárisan nézi egyenes vonalba időrend, ugye az időkorlátaiban vagyunk az életét, de hogy mi a vége, tehát hogy az élet cél. És talán igazából ez adja meg a véleményem szerint ennek az egésznek a quintesszenciáját, mondani valóját, hogy ha meg tudom fogalmazni, hogy nekem mi a végső célom az életembe, akkor onnét vissza tudom bontani a hivatásomat. Tehát én nekem a végső célom az örök élet az Atyával, a dicsőséges Szent Háromságban, tehát hogyha én ebből szűröm meg, akkor ő rajta keresztül kap más megvilágítást az életem, és lehet, hogy én voltak nekem is, hogy a férjemnek is ilyen kacskaringók, meg nem így, meg nem úgy, meg volt elképzelésem, de ezek emberi elképzelések voltak. De az, hogyha rábízom magam arra, hogy az Isten vezet ebben, akkor megtalálom a karizmáimat, és megtalálom a szolgálatomat ebben az egészben, amit úgy hívjuk, vagy nagybetűs élet.
Hogyha már Zoli elmondta, akkor te is elmondhatnád igazából, hogy te miben találtad meg mi a te hivatásod.
Tehát az én hivatásom, és volt, hogy én is elhagytam, és mégis visszatért hozzám, tehát ebből is érzem, hogy a Jóisten errefelé tol. Én nagyon szeretem, és amíg a hivatáshoz hozzátenném, hogy amit igazából szívvel, tehát ugye Csíkszentmihályi Mihály pszichológusnak van ez a flow érzés, hogy amiben így úgy el tudsz merülni, hogy téren is időn kívül kerülsz, és ez nekem a foglalkozás gyermekekkel 15 évet csinálom. Tehát, hogy ez az 1-3 éves korú gyermekeknek tartott fejlesztő énekzenés foglalkozások, ez nekem ez a flow, ez amikor így felszabadulok, és téren is időn kívül kerülünk, és viszem magammal a kis csapatomat, ezt nagyon szeretem, és nagyon élvezem.
Mira?
Én is gondolkoztam azon, amikor felvetetted ezt a témát, hogy hivatás, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó téma, de nagyon elgondolkodható téma is. Nekem például Frederick Brechner, amerikai írónak a elgondolása fekszik nagyon, hogy a hivatás az életünkben az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel. Ez mindenkinek az életébe az adott szükséglet hozza. Én is belefogtam nagyon sok mindenbe az életembe. Én sehol nem találtam meg azt a nagyon nagy bumot, azt a nagyon nagy hivatást. Most is emberekkel foglalkozom, nagyon-nagyon nehéz munkakörben foglalkozom velük, de nem érzem annyira a hivatásomnak. Persze a pozitív végkicsengését, amikor egy-egy esetből ki tudom hozni a maximumot, és tudok segíteni, és látom a lelki felépülését annak a bizonyos embernek, akkor azt mondom, hogy igen, most alkottam valamit, de sajnos van, amikor nem érzem ezt, és zömébe, ugye olyan munkám, hogy zömébe én ezt sajnos nem érzem meg, de én is gyermekekkel, felnőttekkel foglalkozom, leginkább a gyermekeknek a lelki fejlődését próbálom segíteni. A szülők által nem mindig az a feladat, vagy nem mindig érem el azt, amit szeretnék. Ezért nagyon sok kudarc van, és mivel kudarcot is élek meg, ezért nem érzem hivatásomnak. De amit szerintem a Jóisten engem meghívott, 4 gyönyörű, csodálatos gyerekem van, és az anyasságot azt én úgy gondolom, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy nekem az életem hivatása az anyaság, mert a gyermekeimért mindent, a mindenen többet is megteszek, és ez az a szeretet, ami a munkámból hiányzik, ez csak így lehet. Mindennek a hivatásnak a gyökere, az valóban a szükséglet, de leginkább a szeretet. És amit Istentől kaptunk, szeretetet, azt adjuk tovább. És ez az, ami szerintem bennem, tudom, hogy hallják azok az emberek is, akikkel dolgozok, hát elnézést kérek, de inkább nekem a munkahelyem az a munkám, inkább pénzkereseti lehetőség nagy idézőjelekbe, holott oda teszem magam ott is, de nem mindenkinél tudok 100%-ot teljesíteni, és ha már nem 100%-ot teljesítek, akkor azt már nem élem meg hivatásként.
Bármennyire is pénzkereseti lehetőség, de egy elhivatottság alapján végzed, és inkább ezek a negatív élmények azok, amik azt mondatják veled szerintem, hogy ez kevésbé hivatás. Nagyon érdekes volt benneteket hallgatni, én sokkal egyszerűbb lélek vagyok szerintem, mint ti. Én azt gondolom, hogy az is mindenkit meghívott valamiféle feladatnak a beteljesítésére, és ezt most vagy ráállunk erre az útra, tehát vagy megtaláljuk, hagyjuk, hogy ráállítson bennünket arra az útra, amelyre ő legalkalmasabbnak talál, vagy folyamatosan cikázunk jobbra-balra, és nem akarunk ezen az úton járni. Ezt talán a saját életemből is tudom, ezt alá tudom írni.
Thank you.
Mikor és hogyan jöttél rá arra, hogy mi a te hivatásod, illetve voltak esetleg ebben példaadóid?
Ha az előzményeket nézzük, akkor nagyon fontos szerintem, hogy minden emberben, aki gondolkodik, és családban nő fel, akkor legyenek olyan példaképek, amelyek egyfajta hivatástudatot ébresztenek az emberben. Az én családomban remek nagyszülők, szülők vannak és voltak, és a családi fészek alapvetően arra késztetett, hogy másokért érdemes élni. Szerintem mindannyian így vagyunk vele, akik jó családból jöttünk, hogy ez részévé válik az életünknek. Vannak persze nem ennyire szerencsés emberek is, de ami fontos, hogy kell lenni egy hivatástudatunknak szerintem. Tehát ezt a hivatástudatot nagyon nehéz kialakítani, de mindenképpen érték mellett kell ezt létrehozni az emberekbe. Ha a hivatástudat kialakul, akkor az már majdnem mindegy, miben ölt testet. Tehát az, hogy én úgy vettem észre, hogy jól érzem magamat közösségben, jól érzem magamat gyerekek között, jól érzem magamat az iskolában, óvatát utáltam, és nagyon jó példáim voltak a középiskolában is, meg általános iskolában, meg valahogy szerettem is tanulni. Tehát ezek mondjuk ilyen jelek voltak arra, hogy akkor most miért éppen pedagógus.
Azért én elég sok olyan pedagógussal találkozom, akik nem biztos, hogy hivatásból űzik azt, amit űznek, és nem megbántani szeretném őket, hanem tulajdonképpen csak arra utalni, ami nagyon sok más foglalkozásban is így van, hogy mit tudom én, 8-tól 4-ig ott vagyok, megcsinálom, bezártam az ajtót, és onnantól kezdve nem érdekel, és én ezt tapasztalom azért esetleg pedagógusokkal is, hogy az csak egy munka, tehát le tudom is kész, a hivatásra sokkal többen él, és amikor már elkezdtél tanítani, meg tetted, akkor mégis miben mutatkozott, én tudom, hogy miben, csak most te mondd el, az, hogy tényleg hivatásként éled meg azt, amit te csinálsz, magát a tanítást.
Én nem tudok azok nyelvében nyilatkozni, akik nem hivatásszerűen érzik meg a pedagógusságot, tehát én mondjuk el sem tudnám képzelni, hogy csak azért legyenek magántanítványaim, hogy összeszedjek óránként X mennyiségű pénzt, tehát én majdnem, hogy az összeset szívesen tanítanám, csak szerelemből is, tehát nyilván ez sokrétű. Másfél pedig egy olyan értékválságban vagyunk a mai világban, hogy mindent megkérdőjelezünk, és nem adunk elég világos társadalmi elismerést ezeknek a komoly hivatásoknak, nem feltétlenül anyagi, hanem egyáltalán társadalom vélekedése arról, hogy miért jó, vagy miért érdemes pedagógusnak, vagy rendőrnek, vagy orvosnak, vagy bárminek lenni, akikhez úgymond a hivatás szót, vagy a foglalkozáshoz a hivatás szót rendeljük. Én azt tudom mondani, hogy amilyen problémát az életemben megvalósítottam, amiben igyekeztem kiteljesedni azoknál, sosem az volt a fontos, hogy most ezért mennyit kapok. Tehát, hát emlékszik a családom arra, hogy volt olyan a pedagógusságom elején, amikor gyakorlatilag kikaptam a béremet, és egy hét múlva már alig volt belőle pénzünk, tehát nyilván már akkor ott kellett volna hagyni, hogyha erről szólt volna a történet, mert tehát ennek nem volt úgy perspektívája. Ha ez emellett még ráadásul úgy érzem, hogy egy csomó mindent kapok, ami motivál és erősít, és stb., akkor az meg óriási kegyelem az Istentől, tehát ott már abszolút azt kell mondani, hogy jó helyen vagy. Mert persze aztán jöhetnek a verések is, most nem fizikális értelemben, de mondjuk egy valaki rendőr, tehát azért annak sokkal nehezebb, mások a kihívások és a helyzetek.
Cili?
Érdekes, hogy a hivatás keresésem, hogy a hivatásom megtalálása nekem nagyon sok hullámhegyel, hullámvölgyel járt, és nagy tanítóm volt az életem folyamán, vagy a tanítom most is, persze, mert hát benne élek. Abszolút pedagógus családból származom, szüleim, nővérem, tehát ott mondjuk már nagyszülői szinten nem, tehát a szüleim első generációs diplomások, de mind a ketten pedagógusok, nővérem is pedagógus lett, és valahogy engem is e felé toltak. Hát ez szó szerint is így volt, és nekem viszont úgy éreztem, hogy nincs ehhez annyira kedvem, de ötletem meg nem volt alternatívákra. Úgy utólag látom, hogy az én családomban ami nagyon jellemző, hogy főleg édesanyám révén a nyitottság, és egy nagy-nagy segítőkészség. Tehát anyukámhoz bárki fordulhatott, és mindig megkapta a segítséget. Ez belém égett. Na most az ember, ami úgy belé égett, azt nem veszi olyan, tehát hogy lehet, hogy másban nincs meg, de nem vesz észre magába se annyira erősen, mert hogy az olyan alap, és olyan természetes, hogy ez bennem van. Elég későn jöttem rá, hogy találtam meg a szolgálatban, meg a segítő hivatásban, tehát másfelé kanyarodott az életem. Ez úgy ezzel a pedagógussággal, már mint hogy a kisgyerekekkel foglalkozással párhuzamosan volt. Megtaláltam, úgy érzem, a hivatásomat, és tényleg szívvel, lélekkel csináltam, és hát nagy pofont kaptam az élettől, mert végül is nem kellettem oda. Ezt nagyon rosszul éltem meg, és nagyon-nagyon fájt, hogy nem engem választottak, nem értékelték a munkámat, hiába tettem bele tényleg mindent, így kikerültem onnét, ez nagyon megtört. Viszont soha nem lett volna ekkora nagy tanítás az életemben, és nem értettem volna meg önmagamat is, meg a világot is, hogyha ez a pont a hivatásom révén. Kicsit így, hogy mondjam, viccesen mondva, mihelyt megtaláltam, el is veszítettem. Hát igen, még mindig fáj, de már nem annyira. Tehát, hogy most már látom a kivezető utat, és látom ebbe a Jóistennek a vezetését és tanítását.
Mira? Nekem a családomban nagyon szerteágazó. A tanártól a mérnökig mindenki volt. Nekem édesanyám egy művészember volt, iparművész. Ő neki a hivatását
örököltem.
Én nem örököltem.
Dehogy nem. Rendkívül kreatív vagy.
Ne, lehet, hogy kreatív vagyok, de még véletlenül sem tudom azt a tehetséget magaménak, 1%-át sem, ami édesanyámnak megvolt. Én nekem talán, engem a Jóisten talán azért küldött, inkább azt mondom erre a szolgálatra, amit én végzek, és direkt kikerülöm a hivatás szót. Mert korábbi adásokban már én mondtam, hogy nagyon sok tragédia volt úgy hihetelen bumként a családunkban, és láttam például, hogy a édesanyám hogy zuhan össze a testvéremnek a halála után, és akkor nekem a gyerekként, kisfelnőttként, 18 évesen mindig az járt a fejembe, hogy tudnék segíteni. Most már tudnék segíteni, mert én úgy gondolom, hogy már a tapasztalatom, a tudásom és a korom is megvan ahhoz, hogy ki tudjam hozni abból a mélypontból, amiben ő belekerült. És még egyszer mondom, hogy én ezt nem hivatásként. Szóval ezt én nem győzöm hangsúlyozni. Feladatként, munkaként szeretem, amit csinálok, egy részét. De nem. Az édesapám hivatásához tehetségem nem volt. Így a nagymamám volt az, aki így körbefogta az egész családot, de a testvérem után 4 hónappal ő is meghalt, és még inkább azt éreztem, hogy nekem arra kell elmozdulnom abba az irányba, ami az emberek mentális huppanásába segítség. Mert ott tudok a legtöbbet, akár ezekből a kora felnőtt koromból adódó tragédiákból is továbbvinni, és hát ha az én példám és a tudásom alapján más is azt mondja, hogy igen, mindenhonnan fel lehet állni, de mint az imént már mondtam, 4 gyönyörű, csodálatos gyermeknek vagyok a édesanyja. És én úgy gondolom, hogy ez a legszebb egy nőnek, szerintem a legszebb hivatása ez.
Azért próbáltalak itt egy kicsit megállítani, mert hogy pontosan ezzel a témával szeretnénk a következő adásban folytatni, amire már Mira itt utalt, hogy milyen hivatásai vannak egy férfinak és egy nőnek ugye az életében. Úgyhogy itt majd Zolit fogjuk megkérni a férfiaknak, volt egy jó kis előadásod, úgyhogy ezt majd így kivonatosan, meg a lányokat pedig arra, hogy akkor a női hivatásról beszéljünk, tehát milyen hivatásaink vannak nekünk, nőknek így az életünk során. Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és a következő alkalommal ígérem, hogy folytatjuk. egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Hadobász Zoltánnal beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 25-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket és időjárást jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a közelkép, melynek vendége Novákném Lakár Zsófia, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatónője. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónikát hallgathatják meg, 1 és 2 óra között a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg újra. 2 óra 5 perckor a Zöld Hullámban Mihéli Erikának, az MTA levelező tagjának, agrármérnöknek az előadása hangzik el, melyet Talajok közelben és távolban elnevezéssel tartott meg. 2 óra 30-kor kezdődik az Erdő fohásza. Ebben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum tudományos titkárát hallják. 3 óra 5 perckor a közéletben beszámolunk az Egri Civilek 30 éves jubileumának idei programjairól. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Nyílj meg az élet előtt, mellyel nem akartál többé szembenézni. Az önmagunkba zárkózás ugyanis sosem megoldás. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta és Varga Ildikó. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Valóban igen közel van ez az ige hozzád, az ajkadon és a szívedben van, és így megtarthatod, olvasom a mózesi törvényben. Meg kell ma is botránkoztatni az embereket, amint Jézus tette példabeszédével. Tény az, hogy ma is emberek haltak éhen a Száhelben, Indiában, Brazíliában. És keresztények haladtak el mellettük, anélkül, hogy megálltak volna. Talán Rómába igyekeztek zarándoklatra. A pápa egyszer azt mondta nekik, hogy zarándokoljanak inkább a legközelebbi templomba, de tegyék magukat fele barátjává azoknak, akik távol vannak tőlük, és bocsássák rendelkezésükre a pénzüket. Megbotránkoztat ez valakit? Az evangélium sohasem hagyja az embert nyugodtan. Jézus Krisztus szavai egyáltalán nem szókonzervek, amelyeket a szűkösebb időkre őrizgetünk. Élő igék azok, amelyeket igenis miként az ételt meg kell emésztenünk, hogy tápláljon. A felebaráti szeretet egyik fontos feladata a szeretetre való nevelés. Szükséges a nevelés, mert a szeretet nem csak Isten adománya, hanem az emberi akarat ténye is. A keresztény szülőknek segíteniük kellene gyermekeiket abban, hogy nyitottak legyenek mások felé. Úgy volna rendjén, hogy legnagyobb örömüknek tartsák a szülők, ha észreveszik, hogy gyermekük első ízben törte át önzésének bűvkörét, hogy valakivel valamit megoszt, vagy pedig saját indítására valakinek örömöt okoz. Fel kell ébreszteni a gyerekekben az okosságot, a fantáziát és a bátorságot, mert aki igazán szeretni akar, annak egész emberré kell válnia. Uram, szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békességet veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg minden félelemtől.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,